Kedves testvérek, mindannyiótokat nagy szeretettel köszöntelek, és a mai alkalommal maradnánk a Biblia tanulmányunk egyik témájánál, amit már két hete gondolkozhatunk egyénileg is, hétköznap is, és azért gondoltam, hogy az igehirdetés témájában is szeretném megerősíteni ezt, és most lapozzuk is fel ehhez a 19. Zsoltárt, amelynek az első 5 versét szeretném felolvasni. Olvasom tehát a 19. Zsoltár első 5 versét, ugye Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és kezeinek munkáját hirdeti az égboltozat. Nap napnak mond beszédet, éj éjnek ad jelentést. Nem olyan szó, sem olyan beszéd, amelynek hangja nem hallható. Szózatuk kihat az egész földre, és a világ végére az ő mondásuk. Úgy gondolom, azt érthetjük meg ebből a Zsoltárból, hogy az Isten magát a természeten keresztül szeretné kinyilatkoztatni az ő teremtményeinek. És nagyon elgondolkoztató számomra, hogy nem csak ez a Zsoltár, hanem sok Zsoltárt sorolhatnánk, amelynek hasonló a témája. Szintén Dávid Zsoltára, a 8. Zsoltár, ahol azt mondja el Dávid, hogy amikor ő fölnéz a csillagos égre és az égre, és nézi ezt a sok kinyilatkoztatást, akkor elgondolkozik azon, hogy az ember ehhez képest micsoda, hogy a teremtett világ felett neki uralmat adott. Vagy idézhetnénk még a 104. Zsoltárt, amely szintén egy kinyilatkoztatása Istennek a természet által, és ami leginkább elgondolkoztatott engem ennek a témának a fontosságával kapcsolatban, hogy mindannyian ismerjük Jób történetét, hogy milyen sok eszmecsere folyt a Jób betegsége körül, ugye beszéltek a barátok több alkalommal, maga Jób is, és amikor Isten megjelenik, és kinyilatkoztatást ad, ezt elolvashatjuk a 38-tól a 41. fejezetig, akkor milyen meglepő az Isten részéről, hogy a természeten keresztül, a természet különböző kinyilatkoztatásain keresztül, két nagy állatnak, egy vízi és egy szárazföldi nagy állatnak az életén keresztül szeretné tanítani Jóbot, és ezen keresztül szeretné tanítani az ő gyermekeit. Tehát én ebből azt értettem meg, hogy ezek szerint az ember számára, hogyha a természettel egységbe kerül, vagy a természetet szemléli, akkor ez isteni kinyilatkoztatás van, ezek szerint tehát hatással van az ember értelmére, sőt, az írás szerint jellem átformáló hatással bír. És szeretnék Ellen White-tól egy mondatot felidézni a Nevelés című könyvből, amely a következőképpen hangzik. Ugye arról beszél ebben a szakaszban, hogy kicsin gyermekeknek, akik még nem tudnak írni, olvasni, mennyire fontos, hogy a természeten keresztül ismerjék meg Istent, a következő mondatot írja. Az idősebbeknek is folyamatosan szükségük van a lelki, örökkévaló világ csöndes emlékeztetőire, így a természet tanítása számukra is az öröm és a tudás forrása lesz. És elgondolkoztatott engem, hogy ilyen sokszor olvashatjuk a Szentírásban ezt az útmutatást, hogy szemléljük Istent a természetbe, mert az a Szentírás mellett egy második kinyilatkoztatás. És azért különösképpen elgondolkoztatott ez engem, hogy ugye a városiasodás miatt, ami az egész világra kiterjedt most már több évtizede, az ember nagyon távol került a természettől. Örülhetünk annak, hogy még vannak természetszerető emberek, de milyen fontos számunkra, hogy elgondolkozzunk azon, hogy maga a Szentírás hogyan jelenti ki azt, hogy mi mindent akar nekünk Isten a természet által megtanítani. Én most a teljesség igénye nélkül szeretnék néhány olyan tényre utalni, ami egy örök tanulság számunkra a természetből. Az egyik, hogy a Szentírás Istent úgy mutatja be, mint aki a legnagyobb szolgálja a világ mindenségnek. Ugye Vörös Sándornak a versét mindannyian ismerjük, hogy az ember világokat akar hódítani, és nem akar szolgálni, de van egy nagy szolga, és közben pedig uraktól nyüzsög a végtelenség. Tehát úgy ismerjük meg Istent, mint aki szolgál, és az ő angyalai is, akik szolgáló lelkek elküldve szolgálatra azokért, akik örökölni fogják az üdvösséget, szintén szolgálók. Vajon megtalálhatjuk a természetben ezt a tanítást, hogy ebben a mi földünkben, amelyet lakásról alkotott nekünk Isten, valóban mindent azért teremtett körülöttünk, hogy nekünk szolgáljon? Gondoljunk arra, hogy a levegő madarai, a mezőnek a különböző vadjai, az erdőfái, a fű, a virág, az égen ragyogó nap, a sziporkázó csillagok sötétben, a tavak, a folyók, az óceánok, a patakok, minden szépség, amivel Isten körülvet bennünket. Vajon nem azért van, hogy az embernek a jólétét, a felemelkedését szolgálják? És kimondhatjuk, hogyha így nézünk szét a természetben, akkor a természetben minden hozzájárul ahhoz, hogy a Földön fennmaradjon az élet, és biztosítsa számunkra az egészséges életkörülményeket. Közeli tapasztalatot szerezhetünk erről, hogy amikor az ember belenyúlt a természetbe, és ilyen óriási mennyiségben írtja ki a fákat, amiket Isten eleve oda teremtett, hogy nekünk jó levegőt adjon, az élet feltételeit biztosítsa, akkor nézzük meg, hogy milyen súlyos következményei vannak ennek. Tehát azt az alapelvet, amit Jézus Krisztus így mondott, hogy adjatok, néktek is adatik, a Lukács 6. fejezetének 38. verse szerint, tulajdonképpen ez a jelszava az isteni szolgáló életnek, de nem csak az isteni szolgáló életnek, hanem az egész természetnek. És újra szeretnék egy pár gondolatot felolvasni, ugyancsak Ellen White-nak a Nevelés című könyvéből. A domboldalok, a síkságok utat nyitnak a hegyi forrásnak, hogy lejuthasson a tengerbe, és amit adnak, az százszorosan visszakapják. A csilingelve tovafutó kis patak szépségét, és tevékenységet hagy maga után. A nyári hőségtől kiszáradt kopár barna földeken üde zöldsáv mutatja a folyó útját, minden nemes fa, bimbó és virág arról tanúskodik, hogy Isten kegyelme van azokon, akik saját életükben tovább adják azt a világnak. Milyen fontos tehát számunkra, hogy így szemléljük a természetet? Hogy adjatok, néktek is adatik? Milyen csodálatos tanítás lesz számunkra, hogy valóban a természetben minden összefügg egyik a másikával, és egyik ad a másiknak, és ő maga visszakapja. Tehát milyen csodálatos így gondolnunk arra, hogy tulajdonképpen az egész természet világából azt érthetjük meg, hogyha valaki csak magáért él, és kilép a szolgáló életnek az életrendjéből, akkor kárt szenved az életében. Gondoljunk csak arra, hogy Jézus Krisztus hogy is tanított erről. Bizonyára emlékezünk arra, amikor a János Evangélium a 12. fejezete lejegyzi azt, hogy amikor a görögök meglátogatták őt, és hitben előre tekintett az ő bekövetkező halálára, és hitben látta azt, hogy milyen sok ember fogja megragadni az ő bekövetkező halálát, akkor a következő hasonlatot mondta el, Jézus Krisztus, hogyha a földbe esett gabonamag nem hal el, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Olvashatjuk János 12. fejezetének 24. versétől. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. És aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Aki nékem szolgál, engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. És aki nékem szolgál, megbecsüli azt az atya. Gondoljunk csak arra, hogy az emberi természetnek az a normális, hogy magáért éljen. De hogyha megnézi a természetben az isteni kinyilatkoztatást magáról, Istenről, akkor mit érthet meg? Azt értheti meg, hogy az önszeretet, az önérdek az embert a halálra, az örök halálra viszi. De hogyha az önfeláldozás törvénye szerint él, úgy, ahogyan a gazda, akkor őrzi meg a gabonáját, hogyha elveti a földbe. És aztán sok gyümölcsöt terem. Mire akar ez bennünket tanítani? Hogy a mi saját személyes életünket, a mi szolgálatainkat dobjuk be a világ szükségletének a barázdájába, és így őrizzük meg a saját életünket is, mert az emberek között való szolgálatban fejlődik az emberi élet. Tehát azt gondolom, hogy a természet szemlélése által folyamatosan megérthetjük azt, hogy az önzés törvénye, ha annak élünk, az a halálra visz bennünket, de az önfeláldozás törvénye pedig az igazi életre, az igazi életörömre viszel bennünket. A következő tanítás a természetben, amelyet megfigyelhetünk, hogy Jézus Krisztus milyen sokszor a természeten keresztül tanította az őt követő sokaságot, az a vetőmagnak a példázata. Ugye, hogyha a vetőmagot elvetik, akkor az kicsirázik, aztán palántává növekedik, aztán gyümölcsöt terem, attól függően, hogy milyen magot vetettek el. Egy nagyon fontos törvényszerűséget érthetünk meg ebből az isteni kinyilatkoztatásból. Mi történik akkor, amikor elvetünk egy magot, kifejlődik egy kis pici palánta, és egyszer csak azt vesszük észre, hogy nem fejlődik ez a palánta, nem növekedik. Nagyon sok esetben egy idő után el is hal az a palánta, és nem fejlődik növényé. De milyen csodálatos tanítás az is a felnövekedő elvetett mag és a felnövekedő növényen keresztül, hogy a fejlődés minden szakaszában tökéletes az élete, mert tökéletes, amikor még csak kicsirázik, amikor kihajt, amikor pár levele van, amikor palánta, amikor növény és amikor gyümölcsöt terem. Mire is tanít tehát ez bennünket? Gondolkozzunk csak el, hogy hogyan fejlődik ki a növény. Egy mag, amelyet elvetnek, tulajdonképpen csak magába fogadja a földből mindazt, amit az Isten beleadott a földbe a növekedéséhez, azután magába fogadja az esőt, elfogadja a napfényt, és így növekedik, és így hoz gyümölcsöt. Nem egy csodálatos példázat számunkra, hogy hogyan fejlődhet a mi életünk egy olyan életté, amelyről aztán majd a mennyei gazda termést várva gyümölcstermő életet követ? Én úgy gondolom, hogy az elvetett mag példázatában tökéletesen benne van a hit általi megigazulás tanítása számunkra. Nagyon egyszerű és gyakorlati módon. Az első tanítása, hogy föl kell adni az embernek a saját gondolatát, a saját akaratát, a saját énjét, el kell fogadni az isteni vezetést, és be lehet fogadni mindazt az áldást, amit Isten a szent lelkén keresztül, ami tanításunkra azért ad, hogy mi növekedjünk. Mindannyian tudjuk, hogy a szentírás olvasása, a másik kinyilatkoztatása természet szemlélése által, az imádság által, mi kapcsolatba léphetünk a mennyei erőkkel, és amire mi sose jutunk el a saját erőfeszítéseink által, az Krisztus úgy cselekszi meg értünk, mint ahogyan Jézus mondta, magától terem. Az a gabonamag, először füvet, aztán kalászt, aztán teljes búzát a kalászban. Tehát a mennyei gazda ugyanígy munkálkodik értünk, csak az a kérdés, hogy átadjuk-e ami akaratunkat Krisztusnak, és elfogadjuk-e a Szentléleknek a különböző formáló munkáit azon keresztül, ahogyan ő értünk munkálkodik. És én úgy gondolom azt, hogy mennyire fogadtuk el azt a munkálkodást, amit értünk végez, föltehetjük magunknak a kérdést, hogy mennyire növekszünk a mi keresztény jellemünkben. Növekedtünk-e azóta, mióta megismertük a mi megváltónkat? Mert azt érthetjük meg, hogyha nem használjuk a mi Istentől nyert erőinket, Istentől nyert képességeinket, nem fogadjuk be teljes szívvel, nem keressük az időt, hogy befogadjuk az isteni áldást, akkor ugyanúgy, ahogy a növények, visszafejlődünk, és végül elhalunk. És szeretnék olvasni egy gondolatot Ellen White-nak az Evangélium szolgái című könyvéből, a szükséges előkészület című fejezetből. Aki semmit sem tesz Isten ügyéért, nem növekedhet kegyelemben és az igazság megismerésében. Ha egy egészséges ember ágyban fekve akarná használni tagjait, csak hamar elveszíteni erőit azok használatára. A keresztény is, aki nem gyakorolja Istentől nyert erői használatát, nem csak nem növekedik Krisztusban, hanem elveszti még azokat az erőket is, amelyek birtokában voltak, lelkileg megbénul. Ellenben, aki Isten és embertársai iránt való szeretetből igyekszik mások segítségére lenni, az meggyökerezik, megerősödik és megszilárdul az igazságban. Bárcsak valahogy az Úr szívünkre helyezni ezt a törvényszerűséget, amikor látjuk akár a lakásunkban a virágainkat, vagy a természetben a növényeket, valahogy megértenénk ezt az óriási törvényszerűséget, ahogyan Isten ezeknek a növényeknek az életén keresztül a hit általi megigazulás és a megszentelődés tanítását folyamatosan tanítja a mi számunkra. A következő dolog, amit még a természetből szeretnék felidézni, hogy milyen különleges, hogyha csak úgy egy-egy növénynek az életére tekintünk. Gondoljunk arra, hogy egy pálmafa, amely sivatagban van, ugye vannak ezek az oázisok, ahol több pálmafa is nő, milyen tanítást tartalmaz a mi számunkra. Gondoljunk arra, hogy egy olyan környezetben él, ami sivatag, hogy árnyékolnak egy ilyen sivatagban, és mennyire örülhetnek akkor, amikor messziről meglátnak egy ilyen oázist, meggyorsítják a lépteiket, mert tudják, hogy ott nem csak hűvösséget találnak, tehát árnyékot, hanem ahol a pálmafa növekszik, ott víz is van. Lapozzuk most föl ennek kapcsán az első zsoltárt. Ez is egy nagyon közismert zsoltár, ami egy pálmafának a tanítását tanítja számunkra, amely azért, mert nagyon mélyen vannak a gyökerei. Egy nagyon kopár, egy nagyon, mondhatnánk azt, hogy rettenetesen fárasztó környezetben egy olyan csodálatos hűst ad azoknak a vándoroknak, akik arra járnak, mire is tanít bennünket. Olvassuk tehát az első Zsoltár első három versét. Boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán, bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódok székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely ideje korán megadja gyümölcsét, és levere nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lészen. Tehát ez az igevers nem konkrétan egy pálmafáról szól, hanem olyan fáról, amelyet folyóvíz mellé ültetnek. De ugyanennek a párhuzama az, hogy egy sivatagban az a pálmafa, amely nagyon mélyen gyökerezik, az milyen hatással van a környezetére. Mi ez a nagyon mélyen való gyökerezés, amelyre fölhívja ez a Zsoltár a figyelmünket? Aki nem az emberi világ törvényszerűségei szerint él. Aki nem a gonoszok tanácsán, nem a bűnösök útján jár, nem azt szemléli, hanem akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal, az forrás talált a saját személyes életében. Akármilyen sivatagos környezetben él, akármilyen szörnyűség veszi is körül, konkrétan csúfolódók veszik körül, gúnyolják őt a hitéért, vagy gonoszok tanácskoznak körülötte, hogy hogyan ejtsék el őt. Neki lehet egy óriási erőforrása, hogyha nagyon mélyre veti a gyökereit, vagyis szemléli azt a Jézus Krisztust, akinek ha az életéről komolyan elgondolkozunk olyan tekintetben, hogy ő milyen világban élt, milyen volt az ő családja, ahol meg nem értést kapott a József gyermekein keresztül, milyen volt, amikor ő szolgált nyilvánosan, és mégis micsoda békességet, micsoda üdítő légkört és szeretetteljes légkört árasztott ő magából. És én úgy gondolom, hogy azok a magányos fák, amelyek valahol nőnek, és úgy egyedül állnak, és különben csúnya a környezetük, vagy egy pálmafa, amely oázisban növekszik föl. Mind-mind arra tanít bennünket, hogy az isteni teremtőhöz való kapcsolódásunk által, abban az igazi mély elcsendesedésben, amikor mi rábízzuk az életünket, amikor mi tanulmányozzuk az Jézus Krisztus életét, tanulmányozzuk az ő törvényét, ez olyan hihetetlen erőtöbletet ad számunkra, hogy ezáltal példák lehetünk egy olyan világban, ahol gúnyolódók, csúfolódók, gonoszul tanácskozók élnek körülöttünk, hogy minket az Isten mégis megerősít. És nagyon érdekes számomra egy párhuzamos kijelentés az első Zsoltár harmadik verséhez, Jeremiás könyve 17. fejezetében. Ugye azt olvashatjuk, itt citálja is ez a kijelentésünk, hogy áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek bizodalma az Úr, mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és levele zöld marad, és száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Ugye ezzel szembeállítja Jeremiás könyve 17. fejezetében az 5. és a 6. vers azt az embert, aki emberbe bízik, testbe helyezi az ő erejét, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. Elgondolkoztató volt számomra ez a jeremiási hasonlat is, hogy ugye azt még nagyon értjük, hogy milyen áldott dolog az, amikor valaki nem emberekben bízik, hanem az Úrban bízik. De gondolkozzunk csak el, hogy itt Jeremiás próféta, amikor azt mondja, hogy átkozott, vagyis a saját választásának az átkos következményeit learatja az életében, aki emberben bízik, és testbe helyezi az erejét. Mit is jelent a Szentírásban ez a testbe helyezi az erejét? Bízik saját magában. Bízik a saját képességeiben. Bízik abban, hogy majd én megoldom ezt a problémát. És mi ennek a következménye? Amikor az ember kilép az Istennek átadott életútból, és valahol egy parányi módon elkezd bizakodni abban, hogy ő megoldja. Azt mondja, az Úrtól pedig eltávozott az ő szíve. De milyen áldott az az ember Jeremiás szerint, aki az Úrba bízik, és ő betette az ő bizalmát? Milyen csodálatos az a hasonlat, mert azt mondja, hogy olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely nem fél, ha hőség következik. Levele zöld marad, a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Én úgy gondolom, hogy ez csodálatos bátorítás számunkra. És látjátok, a Szentírás két ilyen ige helyen keresztül is fölhívja a figyelmünket egy folyóvíz mellé ültetett fára, vagy pedig olyan fára, amely a mélyen helyezi a gyökereit, ott, ahol a víz van. Milyen csodálatos bátorítás számunkra ez? Aki az Úrba helyezi a bizodalmát, aki azt a kinyilatkoztatást adta nekünk a természetben, hogy egy sivatagban és egy szennyes környezetben is lehet tiszta életet élni, sőt, nem kell félni, a hőség következik, ahogy itt olvastunk, sőt, a levele zöld marad, és száraz esztendőben is nem szűnik meg a gyümölcsözéstől. Micsoda bátorítás ez, hogy az Istennek milyen hatalma van a mi életünkben arra, hogy bennünket megerősítsen akkor, amikor nagyon nehéz környezetben élünk, és nagyon nehéz dolgokat kell elviselnünk. Még egy hasonlatot szeretnék nektek felolvasni, ugyancsak Ellen White-nak a Nevelés című könyvéből, a vízi liliomról. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a vízi liliomok az iszapos tóban növekednek, vízi növényekkel és szemetekkel, szeméttel körülvéve, de leengedi a szárát a meder tiszta homokjába, és onnan nyerve életet, makuláslan tisztaságban emeli fél illatos szirmait a fény felé. Gondoljunk arra, amikor egy iszapos tónak a képét látjuk. Hogyan létezik, hogy ilyen csodálatos vízi liliomok nőnek ki? Miközben iszapos, és lehet, hogy szemetes is. Miért is? Mert hogy nagyon mélyen erőszti a gyökerét, ott le, ahol a meder tiszta homokja van, és ezért csodálatosan virágzik, és felüdíti mindazokat, akik látják. Bárcsak valahogy az Úr a természetnek, ezeknek a nagyon egyszerű tanításainak a mintájára segítene bennünket még jobban megérteni a hitáltali életet és a megszentelődés útját. Hogyha átadjuk a mi akaratunkat Istennek minden napon, és tőle kérjük a megerősítést, az erőt, és hisszük azt, hogy neki hatalma van, és hiszünk abban, hogy a Szentlélek meg tud bennünket erősíteni, akkor olyanná válhatunk, hogy a száraz esztendőben is gyümölcsöző lehet a mi életünk. És talán most még egy tanítást szeretnék a természetből. Nagyon megragadott engem ez a hasonlat is. De tudjátok, van az emberi világban egy olyan dolog, hogy az emberek azokat tisztelik, akik tekintélyesek, akik nagy dolgokat cselekszenek az emberiségért, akik magas vezető tisztségben vannak. És milyen csodálatos, hogy Isten a természetben egy nagyon fontos tanítást helyezett elénk, a természetnek egy tanításán keresztül, hogy Isten világában mennyire másképpen van az értékelés. Hadd olvassam ezt is Ellen White-nak a Nevelés című könyvéből. A kis patak, amely csöndben kanyarog a berkeken és mezőkön át, életet, termékenységet, szépséget ajándékoz környezetének, ezért éppen olyan hasznos, mint a széles folyam. És mivel élteti a folyót, ezzel segít neki elérni azt, amit önmaga sosem tudott volna teljesíteni. Erre a tanításra sokaknak szüksége van. Túlságosan is bálványozzuk a tehetséget, és irigyeljük a magas pozíciót. Túl sokan vannak, akik a kisújukat sem mozdítják, ha nem ismerik el őket vezetőnek, és akiket nem is érdekel a munka, ha nem kapnak érte dicséretet. Meg kell tanulnunk hűségesen kihasználni a számunkra biztosított adottságokat, eszközöket és lehetőségeket, valamint megelégednünk azzal a pályával, amit a menny nekünk kijelölt. Bárcsak amikor egy csörgedező kis patakot látunk, vagy a képét látjuk, jusson eszünkbe ez a csodálatos törvényszerűség. Isten minden egyes embert a saját maga képességeivel, az ő szolgálati lehetőségeivel épp olyan fontosnak tart, mint azokat, akik talán tisztálentumot kaptak, akik tekintélyesebbek, akik több embert tudnak elérni az ő szolgálatukkal. Mert Isten azt mondja, hogy aki a kevesen hű, az a sokon is hű az. És még egy utolsót szeretnék a természet világából, ami úgy gondolom Istennek a legcsodálatosabb kinyilatkoztatása. Isten gyógyító hatalma az egész természetet átjárja. Gondoljunk arra, mi történik akkor, ha egy fát kivágnak, vagy levágnak az ágait. Nem újra indul az élete? Ha az a fa élő, tehát ha élő a gyökere, akkor újra kihajt, és újra termést hoz. Gondoljunk arra, hogyha egy ember megsérül, ha elvágja az ujját, ha eltörik a csontja, akkor még mielőtt a baj bekövetkezett volna, a teremtésbeli adottságok, vagyis a gyógyító eszközök már a baleset előtt készen állnak, hogy amikor megtörténik a baj, akkor az emberi szervezet, vagy a természetbe beépített isteni törvényszerűség minden energiát a helyreállításra fordít. Mire akar bennünket Isten tanítani? Amikor a természetben látjuk azt, hogy egy növény megsérül, de egyszer csak újra éled, vagy egy fának levágnak valamilyen részét, és utána újra kihajt. Mennyire fontos számunkra, hogy Isten a lelki életünk megújítására is biztosította a gyógymódot már azelőtt, mielőtt a bűn belépett volna világunkba. Minden lélek sebet kap az ellenségtől, hiszen megsebeznek bennünket sátán kísértései, amikor elesünk abban, de milyen csodálatos, hogy nincsen ott a gyógyító hatalma Krisztusnak, ami eleséseink idején rögtön. Nem működik rögtön a lelki ismeretünk, és nem láthatjuk rögtön Krisztusnak azt a szerető szánó tekintetét, amelyre Péterrel is ránézett. És nincs ott a Szentírásban, hogy Krisztus a töredelmes szívűeket akarja meggyógyítani, a foglyoknak akar szabadulást hirdetni, és szabadon akarja bocsátani a lesújtottakat. Bár csak fölbátorodnánk akkor, amikor megsebződünk és elesünk, hogy az Isten gyógyító erői már léteznek, mert Jézus Krisztus azért született erre a földre, hogy éppen az elveszetteket keresse, és az elveszetteket mentse meg. És legvégül, miután ennyi mindent láthatunk az isteni kinyilatkoztatásból a természeten keresztül, nagyon röviden, bocsánat, szeretném összegezni azt, hogy Isten milyen nevelő eszköze Az ember jellemfejlődése szempontjából, ha a természetbe küldi az embert. Szeretnék fölidézni egy nagyon fontos példát, amit néhány hete a Biblia tanulmányunkban is, közösen is tanulmányozhatunk mindannyian, egyénileg is és a tanulmányban is, konkrétan Mózes életére szeretnék utalni. Emlékezhetünk arra, hogy Mózes életpályája csodálatosan kezdődik, mert visszakapja az édesanyja, és 12 éven keresztül egy csodálatos nevelésben részesül, ahol az élő Isten tiszteletére megtanítják. Az Isten iránti bizalomra is. Azután bekerül 40 éves koráig, korának legmagasabb kultúrájába, Egyiptomba. Az őt körülvevő befolyások, a nevelő anyjának a szeretete, az a nevelés, amit az ő szeretetéből adott számára, hogy ugye leendő fáraónak nevelte őt, milyen módon hatottak Mózes jellemére. Emlékszünk arra, amikor agyon ütötte az egyiptomit? Mit is ír a Szentírás erről, hogy milyen módon hatott a jellemére ez a fajta nevelés, ez a fajta kényeztetés, amit a nevelő anyja megvalósított, azok a szórakozások, azok a hamis vallások, a bálványi szenttisztelet pompája, az a csodálatos építészet, gondoljunk egy piramisra, gondoljunk az egyiptomi szobrászatra, a magas rendű tudományokra. Hogyan hatott Mózesre mindez? Ugye azt olvassuk Apostolok Cselekedetei könyvében, hogy azért ütötte ő agyon az egyiptomit, mert azt gondolta, hogy az ő keze által szerez szabadulást Isten az ő népének. Milyen módon hatott tehát a Mózes jellemére? Azt gondolta, hogy ő már elég képzett, elég erős, elég tekintélyes ahhoz, hogy ő végrehajtsa az Isten tervét, tudniillik azt, hogy Isten kivezesse Egyiptomból. Nekem nagyon elgondolkoztató ez a történet, hogy egy ilyen tökéletes nevelés után mégis milyen mélyen hatott Mózesre mindaz, ami őt körülvette. És mit is tett vele Isten? Kivitte a hegyek magányába 40 évre. Isten nem sajnálta, hogy 40 évig nevelje az ő szolgáját azért, hogy hűséges vezetője legyen az ő népének. És mi volt az, amit tehát neki feltétlenül meg kellett értenie? Ugye azt kellett neki megértenie, hogy nem az ő ereje, nem az ő nagysága, nem az ő képzettsége, nem az ő tekintélye fogja megoldani az Isten ügyét. Nem az fog segíteni, hanem csak az segít, hogyha Istenre bízza, hogy ő cselekedjék. És nekem ez nagyon elgondolkoztató volt, hogy Mózesnek 40 év kellett ahhoz, hogy azt a 28 évet, amit Egyiptomban töltött el, az kitörölje az emlékezetből, és kitörölje a jelleméből. Mit szemlélhetett Mózes 40 éven keresztül ott Midian pusztájába? A kátrázatos egyiptomi templomok helyett az örök Isten hegyeit, amely folyamatosan a mindenható Isten hatalmát mutatták meg neki. Az ő dicsőségét szemléltette napról napra. És amit Mózes megértett itt, teljesen szertefoszlott az ő büszkesége, önelégültsége, mert megértette az ő kicsiségét az Isten nagyságához képest. Annyira különleges számomra ez a tanítás, hogy mondjátok meg, nem egy óriási dolog egy piramis, amit fölépítettek Egyiptomban? Hogy annak bizonyos részei mágnesesség van. Micsoda bölcsesség volt fölépíteni egy ilyen piramist. De mire vezette Mózest a piramisok meg a csodálatos szobrászat szemlélése? A büszkeségre, az önelégültségre. És arra, amire Mózesnek is szüksége volt, hogy ő alázatossá, szelíd és türelmes emberjé váljon. Azt Isten a természeten keresztül tudta vele megtanítani, és figyeljük meg Mózes élettörténetét. Egyiptomban azt gondolta, hogy elég képzett, elég bölcs, és elég tekintélyes ahhoz, hogy kivezesse a népet Egyiptomból. És hasonlítsuk össze, hogy amikor 40 év után a csipkebokornál Mózest megszólította Isten, és azt mondta neki, hogy most eredj el, és vezess ki ezt a népet. Akkor mit mondott Mózes? Alkalmasnak találta magát? Azt mondta, hogy itt vagyok, Uram? Milyen kicsinek gondolta magát? Mennyire alázatos volt? Mennyire kellett Istennek biztatni őt, hogy az ő hatalma által képes lesz erre? Mellé kellett rendelje Áront, mert azt mondta, hogy ő már nem is tudja beszélni ezt a hivatalos egyiptomi nyelvet. Amit pedig hogy megtanulhatott 28 éven keresztül? Ez a különbség, amikor az ember Istentől tanul. Amikor a természet igazi kinyilatkoztatásáról tanul. Valami olyan nagy dolgot munkál ki Isten a jellemében, ami alkalmassá teszi őt arra a szolgálatra, amire Isten hívja őt el. És most zárásként lapozzunk vissza a 19. Zsoltárhoz. És szeretnék felolvasni ebből a Zsoltárból még egy néhány igeverset, amit az elején nem olvastam föl. Az igehirdetésünk elején csak az első igeverseket olvastam el, de nézzük meg, hogy Dávid, aki szintén nagy szemlélője volt a természetnek, a pásztorsága idején is, aztán az üldözése meg a bujdosása idején is, amikor leírja Isten nagyságát a természetben, és azt mondja, hogy ez nem olyan szó, meg nem olyan beszéd, amit ne lehetne meghallani, akkor azután miről kezd beszélni? Olvasom a 8. verstől. Az Úrnak törvénye tökéletes. Megeleveníti a lelket. Az Úrnak bizonyságtétele biztos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úrnak rendelései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úrnak parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úrnak félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úrnak ítéletei változhatatlanok, s mindenestől fogva igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, és édesebbek a méznél, még a színméznél is. Szolgádat is intik azok, aki megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket. Titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Tarts távol a te szolgádat a szándékosoktól, ne uralkodjanak rajtam. Akkor áltatlan leszek, és tiszta leszek sok vétektől. Legyenek kedvedre valók szájam mondásai, és az én szívem gondolatai előtted legyenek, ó Uram, kősziklám és megváltom. Azért csodálatos számomra ez a Zsoltár, mert megérteti velünk azt, hogy a természet kinyilatkoztatásán keresztül mit értett meg Dávid. Mire vezette őt? Először is verseken keresztül beszél arról a tökéletes rendről. Az Isten tökéletes törvényéről, amelyet beleépített a természetbe, de amelyet mi a Szentíráson keresztül és Jézus Krisztus betöltésén keresztül tökéletesen megismerhetünk. És mire jut el ezután Dávid, mit mond ki? Kívánatosabbak az aranynál, még a színaranynál is, édesebbek a méznél, még a színméznél is, hogyha elmélyülünk az Isten tanításában, és megértjük ezeket a tökéletes törvényszerűségeket. És hogyan hat az emberre? Szolgádat is intik azok, mondja Dávid. Hogyan intenek meg bennünket? amikor meglátjuk az Isten csodálatos törvényszerűségeit? Úgy fölteszik nekünk a kérdést. Vajon én mennyire engedelmeskedek az Isten törvényszerűségeinek? Úgy élek, mint egy növény, mint egy virág, mint egy fa, hogy csak elfogadom mindazt az áldást, amit Isten a Szent Lelkén keresztül ad nekem? Vagy haszontalan módon élek? Továbbadom azt, amit Istentől kapok? Vagy csak önzően magamnak élek? Az önfeláldozás, vagy az önzés törvénye szerint élek? És óhatatlanul fölteszi Dávid a kérdést. Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg engem. És tarts távol engem a szándékosoktól. És legyenek kedvedre való szájamnak mondásai, és a szívem gondolatai, ó Uram, kősziklám is megváltom. Én szívemből kívánom, hogy Isten két fontos kinyilatkoztatásán keresztül, a természeten és az Isten szóban írt beszédén keresztül, bárcsak megérthetnénk az örök nagy törvényszerűségeket, Isten tökéletes törvényeit. És az a vágy merüljön föl bennünk, ami Dávidban is fölmerült, hogy ezek csodálatosak. Ezek minden földi kincsnél kívánatosabbak, mert az örökké valóság kincseit építik az életünkben. És óhatatlanul azt a vágyat ébresztik föl bennünk, hogy bárcsak, Uram, tudnék beilleszkedni ebbe a tökéletes rendbe. Kérlek, munkálkodj értem, és taníts engem. Én szívemből kívánom, hogy Isten vezesse az életünket, és tudjon bennünket tanítani, hogy beilleszkedjünk az ő tökéletes, teremtett rendjébe. Az ő kegyelme által adja ezt meg nekünk. Amen.